Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy a mexikói kormány szerint az amerikai Biden kormányzat új politikája bátorítja az illegális migrációt, és új lehetőségeket ad a szervezett bűnözésnek. Biden hivatalba lépése óta megugrott a határon megállított emberek száma. Svetnik Endre összefoglalója.
A Trump kormányzat idején Mexikó kutyamacska barátságban volt az északi szomszéddal. Donald Trump emlékezetes módon bűnözéssel és a nemi erőszakra való hajlammal vádolta meg a mexikóiakat, és megpróbált falat építeni a határra a migránsok visszatartására. A Trumpot bíráló médiumok nem igazán emlegették, hogy ebből Mexikó is profitált, mivel az utóbbi években megugrott a Közép-Amerikából az Egyesült Államokba való illegális bevándorlás, ezért Trump keménykedése azzal járt, hogy kevesebb közép-amerikai bizakodott abban, hogy Mexikón áthaladva bejut az USA-ba. Trump után jött Biden, aki azt mondta, szakítani akar elődje érzéketlennek tartott hozzáállásával, bár ő is fogadóközpontokban tart migráns gyerekeket, amire hasonló kritikát kapott pártja radikális balszárnyától, mint elődje. Arról, hogy Mexikó tart Biden összességében megengedőbb hozzáállásától, a Reuters hírügynökség írt hivatalos és belső dokumentumokra hivatkozva. A jelentés szerint Biden január 20-ai hivatalba lépése óta megnőtt a határon őrizetbe vett emberek száma. Mexikó ezért arra sürgeti az Egyesült Államokat, hogy utaljon át több fejlesztési segélyt Közép-Amerikába, ahonnan a súlyos humanitárius helyzet miatt a legtöbb migráns elindul. Úgy tekintenek Bidenre, mint a migráns elnökre. Nagyon sokan azt hiszik, hogy be tudnak jutni az Egyesült Államokba, mondta északi kollégájáról Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök. Együtt kell szabályoznunk a folyamatot, mert ez nem olyan dolog, amit egyik napról a másikra meg lehet oldani, tette hozzá. A Reuters mexikói kormányanyagokra utalva azt írja, hogy a bűnbandák új embercsempészeti módszereket találtak ki. Biden első napjától kezdve módosították a fellépésüket, mondta egy neve elhallgatását kérő mexikói illetékes. Például szervezett turistautaknak álcázzák műveleteiket, ügyfeleiknek pedig alapos eligazítást adnak az aktuális amerikai bevándorlási szabályokról. A hírügynökség adatai szerint 2019 közepe óta nem látott szintet ért el a mexikói-amerikai határon elfogadó illegális belépők száma, és ez az adat 15 éve nem volt ilyen magas. Mexikó szerint az bátorítja az északra induló embereket, hogy az amerikaiak fokozottabb támogatást adnak a bűnbandák és az erőszak áldozatainak. Felgyorsították az esetlegesen megadott menekült státuszhoz vezető jogi folyamatot, és felfüggesztették a Trump korszakban kötött megállapodásokat az elutasított közép-amerikaiak hazatoloncolásáról. A mexikói kormányanyagok szerint egyes saját intézkedéseik, például a migránsoknak felajánlott COVID vakcina és a papírok nélkül érkező gyerekek jobb védelme is bátorítja a migrációt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Szlovákiában a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség emberei csütörtök reggel őrizetbe vették Vladimír Pocsinszkit, a Szlovák Információs Szolgálat, a SIS igazgatóját, korrupció gyanúja miatt. A letartóztatást a speciális ügyészi hivatal is jóváhagyta. A tavaly márciusban lezajlott kormányváltást követően a titkosszolgálat vezetője már a sokadik magasrangú hivatalnok Szlovákiában, akit letartóztatott a rendőrség. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az Aktuality.sk hírportál szerint Vladimír Pcsolinszki őrizetbe vétele a csődjogásztól, Zoroszlav Kollártól kapott kenőpénz elfogadásával függ össze, akit állítólag lehallgatott a Szlovák Információs Szolgálat, de a gyanú szerint Pcsolinszki az intézet új vezetőjeként ennek beszüntetésére utasított. Zoroszlav Kollárt a rendőrség 2020. október végén a Viharfedő nevű művelet keretében őrizetbe vette. A kereskedelmi Joy Televízió úgy értesült, hogy a SIS igazgatójának őrizetbe vétele helyettese Boris Benya vallomásához kötődik, akit 2020. decemberében a Júdás Fedő nevű rendőrségi művelet során vettek őrizetbe. Nem gondolom, hogy a szlovák információs szolgálatot olyan súlyos problémák terhelnék, mint amilyenekre a rendőrség eddig fényt derített. Ezt nyilatkozta a szlovák titkosszolgálat helyzetéről még tavaly Pcsolinszki, néhány héttel azt követően, hogy áprilisban kinevezték őt igazgatónak. Vladimír Pcsolinszki az első magasrangú tisztségviselő az eddig őrizetbe vettek közül, aki nem a korábbi Fico-Pellegrini kormányzathoz kötődik, hanem a Matovics kormány embere. Pcsolinszkit a négypárti kormánykoalíció második legnagyobb pártja, az Merodina jelölte a szlovák információs szolgálat élére. Boris Kollár házelnök az Merodina elnöke levélben kérte Zuzana Csaputová köztársasági elnöktől, hogy átmenetileg függessze fel a hivatalából Pcsolinszkit. Egyben arra kérte az államfőt, hogy sürgősen oldja fel a titoktartás kötelezettsége alól a titkosszolgálat főnökét, hogy vallomást tehessen. Igor Matovics miniszterelnök pártja, az Olano, tömören kommentálta az őrizetbevétel hírét. Azt írták, Robert Fico és Peter Pellegrini 12 évig tartó kormányzása után teljesen szabad kezet adtak a rendőrségnek és az ügyészségnek, ezért azok függetlenül végezhetik a dolgukat. Ezt ígértük a választóinknak, és ez így is marad, áll a legerősebb kormánypárt közleményében. Az egy évvel ezelőtti kormányváltás után megtartott rendőrségi akciók keretében már tucatnyi befolyásosnak tartott személyt, köztük gazdasági szereplőket, bírókat, korábbi államtitkárokat, ügyészeket, titkosszolgálati és pénzügyi vezetőket és két egykori országos rendőrparancsnokot is őrizetbe vettek. Az elkövetők bűne a legtöbb esetben ugyanaz, közpénzekkel és hivatali jogkörrel való visszaillés és korrupció. Vladimir Pcsolinszki őrizetbe vételét követően a szlovák titkosszolgálatot helyettese Milan Pudelka vezeti. Pudelka egy volt magas beosztású rendőr, aki azt követően került a titkosszolgálathoz, hogy évekkel ezelőtt eltávolították a rendőrségtől. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az uniónak olyan segítséget kell nyújtani, amire a Szíriában élőknek valóban szükségük van, mondta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője az Európai Parlamentben rendezett vitán, amit a szír polgárháború kitörésének 10. évfordulója okán rendeztek. A politikus szerint, ha a térség nem lesz élhetőbb, akkor ismét egyre többen kelnek útra. A riporter Varga Mónika.
Az uniónak nincs hadserege, és bár mindig azt mondjuk, hogy van közös külpolitikánk, hát az is úgy mondjuk, hogy még töredezett, kiépülőben van. Ami viszont az uniónak rendelkezésére áll, az egyrészt egy partnersége kapcsolatos, vészhelyzetekkel kapcsolatos pénzösszeg, ezzel kapcsolatos tapasztalat és tudás, és igenis a szomszédság politika, amibe beletartozik és bele kell, hogy tartozzon Szíria, egy olyan terület, ami abszolút megoldásra vár. És itt a legegyszerűbb segélyezés helyett egy stratégiai gondolkodásra van szükség. És ez egyszerűen megakadályozza azt, hogy valóban ott létezik, és nagy harcok után is létezik az Assad rezsim, és ezáltal tulajdonképpen sokak számára úgy tűnik, hogy a szankciókon keresztül a lakosságnak, a szíriai embereknek a nyomorgatása folyik, nem csak az ország diktatúra jellegéből adódóan, hanem a külső segítségek elmaradásából adódóan. Ez lehet, hogy komplikáltnak tűnik, de én többször jártam Szíriába. Mindenhányszor tulajdonképpen egyházhoz köthető segédszervezetek közvetítésével. És az világosan kell látni, és mindenki annyiszor elmondták, és most sincs másképp, hogy a szankció következtében rengeteg olyan alapvető dolog, kezdve a gyógyszertől, kezdve a különböző gyógyászati, és egyéb más műszaki termékek, ami az élethez, a lakosságnak a mindennapi dolgainak a megoldáshoz kellene nem tud eljutni, illetve nagyon komplikáltan tud eljutni, és ez újabb elvándorláshoz, illetve elvándorlási szándékhoz vezet. Nem gondolom, hogy az Európai Unió meg tudja oldani Szíria kérdését, ez egy nagy-nagy nemzetközi konfliktus, és ha van ilyen, akkor nemzetközi közösségnek ez szerintem régóta adóssága, mondhatnám úgy is, hogy szégyene. Az, hogy a mindennapi élete ezekkel az előbb említett eszközökkel sokkal koncentráltabban, sokkal segíteni tudja az Európai Unió és az Európai Uniós tagországok, az egészen világos. Ennek, hogy valóban az emberek számára élhető világot lehessen létrehozni, ebből az európai összefogás sajnos még hiányzik.
Mennyire tud eljutni akár Szíriába, akár más háborús konfliktus által sújtott országba, vagy például az afrikai országokba a koronavírus vakcina? Mennyire oltanak arra, és mi lehet a felelőssége ebben a nemzetközi közösségnek?
Itt azért különböző helyzetek vannak. Szíriában ez is nagyon nehezen működik. Egyelőre nagyon kis számba elindult az oltóanyagnak a eljuttatása, de átfogó megoldásra itt nem lehet beszélni. Afrika egy teljesen más történet. Afrikában egyrészt a ismert esetek száma sokkal kisebb, ennek sok oka lehet, ezt lehet külön elemezni. Elindult a vakcina, ugye van az Európai Uniónak ugye a COVAX ügynökség, illetve ez a fajta segítségnyújtás, és ezen keresztül a vakcina elindult, de hát ahogy Európában is kevés a vakcina, nem elegendő, ugyanez vonatkozik Afrikába. Tehát egyelőre most nem pénzkérdés, hanem hát a megfelelő vakcina hiánya okozza, és ugye hát több oltóanyagnak fűtés miatt nagyon nehéz sok helyre, vidékre, ritkán lakott területekre biztonsággal eljutni. A mennyiségre megoldást kell találni, mert az viszont sehol nem jó, hogyha a világ egy-egy részén 3-4 évre elhúzódik az oltás, mert az azért hozzá kell tenni, hogy Afrikában gazdasági okok miatt is az egész COVID-járvány függetlenül, majdnem, hogy függetlenül attól, hogy mennyi ember betegedett meg, nagyon sok egyéb problémát okozott. Tehát a munkanélküliség, oktatás, egyéb egészségügyi ellátás területét, és Afrikában ez nagy konfliktusokat okoz. Ennek bizony nagyon súlyos következmények lehetnek Európa számára, részben kisebb részben gazdaság, nagyobb részén a migráció felelősödésében.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy fontos tartományi választásokat tartanak vasárnap Németországban. A legnagyobb kormányzó erő, a CDU-CSU pártszövetség kevés jóra számíthat politikusainak korrupciós botrányai után. A jobbközép szövetség népszerűsége az őszi parlamenti választás előtt folyamatosan fogy. Részletek Varga Mónikától.
Csak nem történelmi mélypontra süllyedt a legnagyobb német kormányzóerő, a CDU-CSU szövetségének támogatottsága, derül ki a Bild am Sonntag megbízásából végzett közvéleménykutatásból. A felmérés szerint a választók 32%-a támogatja a CDU-CSU-t. A népszerűségvesztés hátterében a járvány elleni védekezés és az oltási kampány lassúsága mellett a pártszövetséget érintő korrupciós botrányok állnak, mondta az Inforádiónak Molnár Tamás Levente, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója.
A képviselők szövetségi, tehát közpénzt vettek föl jutalékgyanánt, hogy cégeket kerítsenek még a tavalyi évben, akik tudnak maszkokat gyártani. Egy másik ügyben most egy azeri szállal foglalkozik a német média, tehát egy CDU-s képviselő most utnik, hogy Azerbajdzsánból kapott pénzt, hogy az ország érdekében lobbizzon.
Molnár Tamás Levente szerint a botrányok hatással lehetnek a hétvégi tartományi törvényhozási választásokra is. Vasárnap Baden-Württembergben és Rajna-Vidékfalcban tartanak voksolást.
Aki a maszkügyben érintett, a másik, aki az azeri ügyben érintett, ők mind baden-württembergi politikusok.
Rajna-Vidékfalcban a CDU ellenzékben van, Baden-Württembergben pedig nagyságrendben elmarad népszerűsége koalíciós partnerétől, a zöldektől. Molnár Tamás Levente szerint egyik tartományban sincs változást sürgető hangulat, ráadásul a CDU mindkét helyen veszített népszerűségéből az elmúlt hetekben. Egy rossz tartományi szereplés pedig akár a párt őszi szövetségi választási eredményét is befolyásolhatja, emeli ki a kutató.
Most nagyon sok minden múlik azon, hogy az új CDU vezetés hogyan reagál ezekre a botrányokra és ezekre a korrupciós vádakra. Ugye eddig nem olyan jó Armin Laschetnak a mérlege, a kommunikációja sosem volt igazán erős, és most is azt látjuk, hogy igazából csak kényszerből reagál, és utólag próbálja valahogy a kárt azt csökkenteni, de nem tűnik egyenlőre úgy, hogy teljesen ura lenne a helyzetnek.
A felmérések szerint azonban a Jobb-Középpártszövetség még így is messze a legnépszerűbb politikai erő Németországban. A második a zöldek pártja 19%-kal, a harmadik pedig az SPD 16%-kal. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az EP elfogadta az EU új 7 éves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek jobban állják a jövőbeli válsághelyzeteket és világjárványokat. Az új uniós egészségügyi cselekvési program azzal kívánja erősíteni a nemzeti ellátórendszereket, hogy segíti a tagországok munkájának összehangolását és az adatmegosztást, valamint elérhetőbbé és megfizethetőbbé teszi a gyógyszereket, valamint az orvosi eszközöket. A vitában két magyar képviselő is felszólalt. Először a szocialista Újhelyi Istvánt hallják.
Kell olyan közös egészségipar, az Európai Unióban, ami minket, ezt a 450 millió embert hozzásegít ahhoz, hogyha járvány van, ha helyzet van, hogyha megelőzni kell, vagy éppen célokat kell kijelölni, akkor az Európai Unió legyen, és benne a mi társadalmaink, mi például magyarok azok, akik a legegészségesebb és a legjobb szolgáltatást nyújtó egészségügyi struktúráknak a részei. De a másik része a tagállamokban van. Ezért mondjuk azt, hogy kellenek olyan célok, olyan közös minimumok, amelyeket minden európai polgár meg kell, hogy kapjon a jövőben.
A fideszes Tóth Elina független EP képviselő is hozzászólt.
A tagállami hatáskör teljes körű tiszteletben tartása mellett az Európai Uniónak meg kell erősítenie koordinációs tevékenységét annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk fellépni bármilyen egészségügyi szükséghelyzet esetén. Nem szabad engednünk, hogy a kudarcba fulladt vakcina beszerzéshez hasonló lassúság jellemezze e program végrehajtását. Fontos, hogy hatékonyan járjunk el annak érdekében, hogy támogassuk az egészségügyi és az ellátórendszerek szükséges átalakítását, a rákellenes küzdelmet, a gyógyszerhiány okozta problémák kezelését és a digitális egészségügy fejlesztését.
A képviselők döntöttek arról is, hogy egészségügyi válsághelyzet esetére egészségügyi szakemberek és segítők bevethető csoportját hozzák létre. A képviselők kedden jóváhagyták az állami és magánforrásokat mozgósító, valamint a finanszírozáshoz jutást leegyszerűsítő új InvestEU programot. Az InvestEU az uniós költségvetésben erre a célra szánt, a jelenlegi árfolyamon számított 26 milliárd euró értékű garanciára támaszkodva 2021 és 27 között várhatóan 400 milliárd euró beruházást generál majd az Európai Unióban. A fideszes Győri Enikő független EP képviselő volt a vita magyar felszólalója.
Örvendetes, hogy a program által a KKV-k tömegkel támogatására is lehetőség nyílik, és az unió stratégiai autonómiát segítő úgynevezett stratégiai beruházásokra is jut forrás. Kérem, hogy a bizottság és az EIB támogatások formáját a vállalkozások helyzetéhez és igényeihez igazítsa, hogy legyen partner a testre szabott megoldásokban.
A 750 milliárd eurós európai helyreállítási csomag részét képező InvestEU a stratégiai, fenntartható és innovatív beruházásokat serkentheti. Szinte mindegyik az Európai Parlamentben képviselettel rendelkező magyar párt képviselője felszólalt a média szabadságával foglalkozó napirendnél. A DK-s Molnár Csaba szocialista képviselőt hallják.
A magyarok nagy része nem tudja, mert nem tudhatja az igazságot, mert az Orbán rendszer pártállami módszerekkel tudatosan eltüntette a szabad sajtót Magyarországról. Tisztelt képviselőtársaim, mi mára már megtanultuk. Orbán rendszerében nem létezhet sajtószabadság.
A Momentumos Donát Anna a Renew Europe képviselője.
Noha jogállamisági jelentés kiemeli a magyarországi médiahelyzet problémáit, de Európa továbbra sincsen válasza ezekre. Miközben a példa ragadós, már a Szlovéniában és Lengyelországban is alkalmazzák a magyar gyakorlatot. Ahhoz, hogy ennek elejét vegyük, európai megoldásokra van szükség. Szükségünk van a média tulajdonlás átláthatóvá tételére. Szükségünk van arra, hogy Európa fellépjen a médiahatóságok függetlenségének érdekében.
A fideszes Hidvégi Balázs független EP képviselő.
Nem találják furcsának, hogy Magyarországon a sajtószabadság két hetente meghal? Hát nem látják, hogy valójában a baloldal ismételt hazugságairól van szó? Mi már jól ismerjük ezeket a támadásokat. A különbség most annyi, hogy Lengyelország és Magyarország után most már Szlovéniát is támadják. De valójában azért, mert ezekben az országokban karakteres jobboldali kormányok kormányoznak, amelyek nem félnek kiállni az értékeik mellett. És minden ilyen esetben hazug támadások indulnak Brüsszelből ideológiai alapon ezen kormányok ellen.
A jobbikos Gyöngyösi Márton független európai parlamenti képviselő egy európai műsorszóró csatorna létrehozását szorgalmazta, amely független a tagállamok kormányaitól. Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról megfogalmazott közös nyilatkozat aláírását megelőzően nyilvánosságra hozott felmérés alapján a megkérdezettek 92%-ának az az elvárása az összes tagállamban, hogy az Európa jövőjével kapcsolatos döntéseknél jobban vegyék figyelembe a polgárok véleményét. David Sassoli, az EP elnöke.
Abbiamo l'opportunità. Lehetőségünk van újra felfedezni és modernizálni az európai projekt lelkét. Minden európai állampolgárt meghívunk, hogy vegyen részt a konferencián és építse fel a holnap Európáját. Azért, hogy az valóban a saját Európájuk legyen.
Az emberek vitázhatnak, megbeszéléseket tarthatnak és ötleteket oszthatnak meg a polgári fórumokon. Bár az eseményen bárki részt vehet, különösen a fiatalokat ösztönzik arra, hogy küldjenek visszajelzést a digitális platformok és az olyan események révén, mint például a Strasbourgi Európai Ifjúsági Rendezvény. A konferenciát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökei vezetik majd. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/ep-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Távozik hivatalából Marek Krajcsi, szlovák egészségügyi miniszter. Ez volt az ára annak, hogy egyben maradjon a pozsonyi kormánykoalíció, amely Igor Matovics miniszterelnök szerint rendkívül közel állt a bukáshoz. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Egyre mélyebb szintre süllyed Szlovákiában a politikai véleménynyilvánítás. A közösségi médiában olvasható szitkok és vulgarizmusok már-már mindennaposak, míg a virtuális térben a szöveg mellett különböző emojikkal nyomatékosítják egyik-másik politikus iránt a nem tetszésüket az emberek, addig a Fico kormány korábbi oktatási minisztere ennél tovább ment és más eszközt választott vélemények kinyilvánításához. Juraj Draxler mintegy 2 köbméter trágyát fordított a kormányhivatal épülete elé Pozsonyban. Tettét az éj leple alatt hajtotta végre. A bűzölgő kupacot a rendőrök járőrözés közben vették észre, és közterület szennyezés ügyében indítottak eljárást, amiért a tettest 100 euróra büntethetik. Az elkövető kilétére hamar fény derült, mert Robert Fico egykori minisztere a közösségi oldalán magára vállalta a tettet. Igor Matovics kapuja elé kiszórtunk egy kupac trágyát, ő minden nap ezzel dobál minket, hát most visszaadtuk neki, írta a bejegyzésében Juraj Draxler. Hozzátette, hogy ezen kívül a minisztériumok épületét is láncokkal vették körbe, valamint egy lufikból készített bohóc figurát is a Duna fölé engedtek, melynek fejére a kormányfő Igor Matovics arcképét erősítették. Az egykori tárcavezető szerint a nézeteltéréseket kulturált módon kellene megoldani, de az olyan politikusokkal, mint Igor Matovics erre nincs lehetőség, ezért küldött egyértelmű üzenetet azzal, hogy egy halomtrágyát fordított a kormányhivatal elé. Ez a kormány úgy működik, mint korábban még egyik sem, gyakran indoklás nélkül fogad el intézkedéseket, azután ír határozatokat, hogy azokat formálisan elfogadták, az intézkedések az alkotmányos törvény határát súrolják, vagy túl is lépik, a kommunikáció kaotikus. Az emberek gyakran néhány órával az intézkedések hatályba lépése előtt sincsenek tisztában azzal, mi is vár rájuk, zárta mondandóját Draxler. A történtekkel szinte egy időben SMS-ben is kemény üzenetet kapott a szlovák kormányfő, mivel korábban bírálta az állami gyógyszerellenőrzési hivatalt, amiért az túl lassan vizsgálja a Sputnik V vakcinát, ezért a hivatal igazgatónőjének a férje Rastislav Batyo SMS üzenetben megfenyegette a kormányfőt, hogy ne merje még egyszer a felesége nevét a szájára venni, majd pszichopatának nevezte Igor Matovicsot, aki ezt az SMS-t megosztotta a Facebookon. Batyo az SMS közlése miatt feljelentette a kormányfőt és nyilvánosan is közzétette a mobil számát. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.